2020. november 10-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobokkönyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia könyvkiadó, valamint az Ábel Székely Mustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazdahíreket mondunk. A fagyokig még lehet ültetni a gyümölcsfákat, cserjéket. Ferenc Lehel, gyergyóújfalusi kertészmérnökkel beszélgetünk.
Szabadjuk el a gyümölcsfáknak az ültetése ősz. Ez általános szabály, egyedüli kivétel a dió, illetve a cseresznye ezen a vidéken, azért mert nálunk kiszámíthatatlan a tél, lehetséges, hogy lesz egy mínusz 20 fok hó nélkül, és ez akár fagykárhoz vezethet.
A gombaételek nem csak finomak, de egészségesek is. Horváth Júlia parajdi laskagomba termesztővel készült interjúnk.
A csiperke és a laskagomba a kész külön kategória, más a technológiája. A ganoderma gombát próbálta meg a férjem, az is sikerült.
Majd a gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Egyre nagyobb igény mutatkozik a hazai termékek iránt. Balázsi Ildikó, kénosi rózsatermesztő válaszol kérdéseinkre.
Most már az évek alatt megismerték a mi rózsáinkat is, valamennyit vesznek tőlünk is, és azért még a holland áru is ott vannak az üzletekben.
Több lábon kell állni, a munkahely mellett másodállásban, gazdálkodásban is lehet gondolkodni. A Héderfái Bulát Géza állattenyésztőt kérdezzük.
Gazdálkodni megéri, muszáj csinálni, mert egy fizetésben nem lehet megélni. Ez még valamit pótol a fizetéshez.
A Csiki-medencében már termeszthetünk olyan növényeket is, amelyeket évtizedekkel ezelőtt még nem lehetett. Török Jenő nyugalmazott csíkborzsovai agrármérnöknél jártunk mikrofonunkkal.
Klímaváltozással már olyan növényeket is lehet termeszteni, amit ezelőtt 40 évvel elképzelhetetlen volt.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Számos ponton változik az Unió következő 7 éves közös agrárpolitikája. A mezőgazdasági miniszterek által közös nevezőre hozott tervezet a környezetvédelem terén több erőfeszítést kíván a termelőktől, viszont az egyszerűsítések révén pozitív előrelépéseket is tartalmaz. A legjelentősebb eredmények és változások közé tartozik, hogy az első pilléres, azaz területalapú, és a második pilléres, azaz vidékfejlesztési beruházások jellegű keretek közötti költség átcsoportosítás 25%-ra nő a jelenlegi 15%-ról. Ez jelentős szabadságot adhat a tagállamoknak, a zöldítéssel kombinált területalapú támogatások új elnevezése fenntarthatósági alapjövedelem támogatás lesz. Az új kap elsősorban az eredményre koncentrál, nem arra, hogy melyik tagállam mennyire felel meg a szabályoknak. Az eredményeket jól reprezentáló indikátorokat fognak meghatározni, bár a rendszer kidolgozása komoly feladat lesz a tagállamok számára. Új elem, hogy sokkal nagyobb figyelmet kap a digitalizáció, a modernizáció és a szaktanácsadás támogatása. A biztosítékmentes előlegfizetés lehetőségét megadhatják a tagállamok az agrártámogatások igénybevétele esetén. Ezeket a végrehajtási rendeletekben lehet majd szabályozni. Ez nagy előrelépés lenne, hiszen az agrár- és vidékfejlesztési pályázatok esetében komoly kihívást jelentett az, hogy előleget nehezen lehetett igényelni más operatív programokhoz képest. Marad a visszanemtérítendő támogatások rendszere is. Az eredeti javaslat szerint ugyanis a visszatérítendőkre helyezték volna a hangsúlyt. Megmarad a válság alap is. Lényeges változás, hogy a jelenlegi 40-50 ezer euróhoz képest a fiatal gazdáknak induló vidéki vállalkozásoknak adható támogatás 100 ezer euróra emelkedik. Nagyobb hangsúly lesz a környezeti teljesítményen. A zöld előírások most csak a kifizetések 30%-ához kötöttek, a jövőben az összes közvetlen kifizetés előfeltételévé válnak majd. A klasszikus területalapú kérelem kiegészül az agroökológiai alapprogrammal, nem lesz kötelező igénybe venni a gazdálkodóknak, de jó tudni, hogy az erre szánt összeget a területalapú támogatások egyébként is valamelyest megvágott keretéből fogják biztosítani. Ez a kifizetés az agrár-környezetgazdálkodási támogatásokhoz hasonlít, tehát kompenzálja a környezeti szempontok betartása miatti jövedelemkiesést, azzal a különbséggel, hogy egy évre szól az agroökológiai alapprogram 5 éves ciklusával szemben. A vidéki beruházásokat kifizető ügynökség tavaly október 16-a és idén október 15-e között 656 millió eurót fizetett ki a sikeres pályázóknak. Ez meghaladja az előző évek eredményeit, 2018-ban az Országos Vidékfejlesztési Ügynökség 646 millió eurót, 2019-ben pedig 524 millió eurót utalt a pályázók bankszámláira. A teljes összegből a legnagyobb részt 216 milliót közintézményeknek, helyi tanácsoknak fizették ki, 87 millió eurót a 4.3-as intézkedésnél a községi, mezőgazdasági és erdészeti utak feljavítására, 111 millió eurót a helyi infrastruktúra fejlesztésére a 7.2-es intézkedés keretében, tehát ivóvízellátás, kanalizálás kiépítése, iskolák és óvodák építése vagy korszerűsítése, 17 millió eurót pedig a vidéki örökség megőrzésének támogatására, ez a 7.6-os intézkedés volt. A pályázó mezőgazdászoknak 198 millió eurót fizettek a gazdaságok közvetlen fejlesztésére, illetve a partnerségi kapcsolatok létrejöttének támogatására. Ide sorolják a 4.1-es gazdaságok korszerűsítése intézkedést 92 millió eurós kifizetéssel, a 4.1a gyümölcsösök létesítésének támogatását 34 millió euróval, a 6.1-es fiatal gazdák támogatását 40 millió euróval, a kisgazdaságok 15 ezer eurós támogatását 31 millió euróval, valamint a partnerségek létrejöttének támogatását, ami a 16.4-es intézkedés, 1,3 millió eurós kifizetéssel. A mezőgazdasági termékek és gyümölcsök feldolgozásának támogatására ez a 4.2-es és 4.2-a intézkedés összesen 48 millió eurót fizetett ki az országos ügynökség. A LIDER program keretében a helyi kezdeményező csoportoknak 81 millió eurót fizettek ki, a vidéki szolgáltatások és vállalkozások létrejöttének támogatására, illetve ezek bővítésére a 6.2 és 6.4-es intézkedés keretében az ügynökség 25 millió eurót utalt. A támogatási intézkedéseknél tehát szakmai képzések szervezése, informáló gyűlések, ingyenes pályázatkészítés, termelői csoportok létrejöttének támogatása, biztosítási összegek részleges megtérítése, a kifizetés 19 millió euró. 68 millió eurót technikai asszisztenciára fizettek ki, ami azt jelenti az ügynökség gépjárműparkjának felújítása, a számítógépes rendszer fejlesztése, a szakszemélyzet képzésének költségeire és egyebekre. Bejöttek az ÁPIA előzetes számításai. Hargita megyéből szinte valamennyi támogatásra jogosult gazdálkodó igényelte a COVID-járvány miatt felkínált válságenyhítési támogatást. A szarvasmarhatartók közül 2804, a juh és kecsketartók közül 590 gazda élt a lehetőséggel, míg a zöldség, gyümölcs és burgonyatermesztők közül 1737 gazdálkodó több mint 3000 hektára nyújtotta be támogatási kérelmét. A kérelmek ellenőrzésére az év végéig, a jóváhagyott támogatási összegek folyósítására pedig a jövő év közepéig kapott időt az ÁPIA. 70 banis termelési költség mellett jelenleg csupán 40-50 baniért tudják eladni az idei pityoka termésüket a termelők. A tarthatatlan helyzeten a kormány pár ezer eurós COVID támogatása sem segít érdemben, állítja Keresztes Vencel, a Csíkszentmártoni Burgabotek mezőgazdasági társulás vezetője, aki szerint a csiki burgonya termelők a vráncsai borszőlő termelők mintájára az értékesítés teljes befagyasztásával kényszeríthetnék a burgonya felvásárlási árak növelésére a viszonteladókat, a szembeszegüléshez viszont összehangoltság kellene. A hazai mezőgazdászok 97%-a dolgozza meg a romániai termőföldek 40%-át 50 hektárnál kisebb földterülettel rendelkező farmokon. A farmerek 0,56%-a további 40%-ot művel meg 300 hektárnál nagyobb földeken, míg csupán 2% dolgozik 50 és 30 hektár közötti földterületen. Az ágazatban jelentős probléma a munkaerő hiány, de a mezőgazdaság és a vidéki környezet öregedő népessége is. Vidéken a lakosok csupán 29%-a 40 év alatti, a gazdáknak pedig csupán 11%-a 55 év alatti. Emellett az ország szembe kell nézzen azoknak a területeknek az elhagyásával, amelyeken nehezebb a munka, mint például a hegyvidéki övezet, valamint a hazai termékek alacsony szintű forgalmazásával. A gazdák támogatására is számít a Székelyudvarhelyi Tegyünk Egymásért Egyesület. A november 9-e és december 12-e között zajló gyűjtési akciójukkal a nehéz körülmények között élő gyermekeken szeretnének segíteni. Tartós élelmiszereket várnak, és a cipős dobozban olyan ajándékokat, amelyekkel örömet szerezhetnek ezeknek a gyermekeknek. Adományaikat az egyesületnél és a partner cégeknél adhatják le. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Ferenc Lehel, Gyergyó újfalusi kertészmérnökkel beszélgetünk, előtte viszont Mátyás Judit és Madaras Gábor énekel.
Kedves rózsám, nem haragszol, megcsókollak kétszer vagy háromszor, ugye kedves rózsám, nem haragszol. Csak úgy átadozik a lány a legénnyel, mint a tarka macska szokott az egérben. Csak úgy átadozik a lány a legénnyel, mint a tarka macska szokott az egérben.
Ferenc Lehel, gyergyóújfalvi kertészmérnök. Mielőtt is gyümölcsvásárlásba vennénk a fejünket, és kimennénk a piacra, vagy akár faiskolába, én azt mondanám, hogy először a területre menjünk ki. Területtel úgymond azonosuljunk, próbáljuk megnézni a környezetét, a rajta előforduló növényeket. Átnézni a szomszédba, igaz, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, de a szomszéd kertje is sok mindent elárul, hogy az adott térségben mit érzi kimondottan jól magát. Ezután nem ártana, hogyha nem csak az internetet konzultálnánk, hanem felhívni akár egy szakmabelit, hogy mégis mi a tapasztalat, hogyan lenne jobb elindulni. Van, amikor meg kellene előzze a telepítést, akár egy előtalajművelés, egy előkultúra. Majd amikor tényleg elszántuk és elkülönítettük azt az anyagi forrást, amiből a beszerzést szeretnénk végrehajtani, akkor egy megfelelő minőségű szaporító helyről lehetőleg olyan, hogy nyomon követhető. Tehát ne jussunk oda, hogy a megvásárolt szaporítóanyag nem az, aminek effektíven megvásároltuk. Inkább faiskolából történjen a vásárlás célirányosan, fajta választékkal megfelelően.
Ha mégis valaki a piacról vásárolna, akkor mire figyeljen? Miről látható az, hogy most egészséges alanyt veszünk, vagy már beteg, vagy száraz? Mi az ismérve?
Ha piacról vásárolunk, általános szabály, hogy sosem fajta választékkal megyünk, mindig meg kell kérdezni, hogy miük van, mert általában mindenük van, amit kér a gazda. Fajta választékot ők ajánlják, miután megajánlja a fajta választékát, utána lehet gondolkozni, hogy ezek közül melyik lenne a megfelelőbb. Általában egészséges szaporítóanyagot kell választani, lehetőleg ne legyen sérülési felület, illetve betegség nyomai a gyümölcsfánkon, hogyha gyümölcsfa vagy cserjéről beszélünk. Másik lényeges tény, hogyha szabad gyökerű, csemetét vásárolunk, lehetőleg ne legyen kiszáradva, elszáradva. Ez meglátszik, ráncos a kéregzet, illetve a gyökérzet esetében a kiszáradt gyökérzetnek a frissen vágott felülete barna.
Mikor ültessük a gyümölcsfát? Melyik a legideálisabb időpont, az ősz vagy a tavasz?
Szabad gyökerű gyümölcsfáknak az ültetése ősz. Ez általános szabály, egyedüli kivétel a dió, illetve a cseresznye ezen a vidéken, azért mert nálunk kiszámíthatatlan a tél, lehetséges, hogy lesz egy mínusz 20 fok hó nélkül, és ez akár fagykárhoz vezethet. Én mindig őszi telepítés mellett esküszöm, azért mert ezáltal biztosítódik a hosszú távú kertészkedés, illetve nem igényel akkora szakmai figyelmet a következő évi locsolás. Hozzá tud készülni a gyökérzet, a lombozat majdani párologtatásához tudja biztosítani az elpárologott vízmennyiségnek a pótlását.
Hogyha már elültettük a gyümölcsfánkat, akkor mennyi idő után kezdjük el a korona kialakítást, a metszési munkálatokat?
Szakmailag már első évben el kell kezdeni a korona alakítást, koronában metszést végzünk, tehát kialakítjuk az első lépését annak, hogy egy szép, egészséges korona fejlődjön ki. Vannak különböző népi hiedelmek, hogy nem szabad a metyfát metszeni, ellenben ez nem igaz, szükséges egy egészséges korona kialakítása, ezáltal is ki tudjuk küszöbölni a majdani ostorosodást, vagy különböző olyan betegségeket, amelyek nem kívánatosak a gyümölcsösben.
Rendkívüli igényel jönnek-e a vásárlók, hogy ilyen szeretnék, meg olyan szeretnék, például nálunk a műsorban a kókuszdiót is szeretnének ültetni, na de hát még a rendes dió sem él meg itt a Csiki medencében, nem olyan a kókuszdió.
Igen, én mikor 2011-ben Gyergyó vidékére kerültem, akkor mindenki diófát szeretett volna telepíteni, mert hát Gyergyóban a dió státusz szimbólum, hogyha már van egy diófám, akkor úgymond valaki vagyok a faluban. Most már odaérkeztünk, hogy kérnek keserű uborkától kezdve egészen a godzsiig. Én azt mondom, hogy először is vissza kellene a gyökerekhez térni, a hagyományos megszokott vágásba megpróbálni, kiaknázni minél jobban a lehetőségeket, azt használjuk fel. Utána, hogy kerti bohócot ültetünk a kertbe, az ki maga dönti el, hogy mit szeretne.
Ferenc Lehel Gyergyó újfalusi kertészmérnököt hallották, most Demeter Irén énekel.
Horváth Júlia vagyok Parajdról, és laskagombát termesztünk. 10 éve foglalkozunk a laskagomba termesztéssel, de feldolgozott formájában 3 éve vagyunk jelen a piacokon.
Annak idején, amikor belevágtak, akkor nem volt ennyi laskagomba termeszt a piacon? Vagy miért emellett döntöttek? Mert legtöbben csipergegombában gondolkodnak, vagy valami másba?
Férjemnek egy régi álma volt ez a gombatermesztés, és volt a környékünkön egy laskagomba termesztés, akkor ő segítségével neki tudtunk fogni ennek az egész termelésnek.
Mekkora helyen lehet termeszteni ezt a laskagombát?
Pár négyzetméter, 3 termesztőnk van. A sorozatba tesszük a termelést, hogy ahogy az egyik befejeződött, a másik terembe kezdődik, próbáljuk, persze ez nem mindig sikerül. Piacon kezdtük nyers formába eladni, a Sóvidéket kicsit meg kellett tanítsuk, hogy a laskagomba is finom, nem csak az erdei gomba. Még állunk a lábunkon, még itt vagyunk.
A zsákokat a komposzttal vagy a micéliumokkal azt elő tudják állítani, vagy azt kell vásárolni a laskagombához?
Előállítunk mindent. A férjem megveszük a szén, a szalmát, ami hozzá szükséges, a micéliumot azt valamikor Nagyváradról rendeljük, és akkor ő így elkészíti a zsákokat.
Ez egész éves tevékenység, vagy szezonális a gombatermesztés?
Szezonális a nagy meleg miatt. Általában, hogy október elejétől május végéig szoktunk termeszteni.
Mekkora körzetet szolgálnak ki?
A megyéből eljövünk, Maros megye, Kovászna megye, esetleg Kolozsvár.
Most már fel is dolgozza a gombát. Milyen termékek vannak így feldolgozva a laska gombából?
Van egy cég, aki nekünk besegít a feldolgozásba, készítenek az én receptjeim alapján gombasavanyúságot, gombapástétomot, van gombás bolonyai szószunk, gombalevesünk, szárított formájában gombapornak ételízesítőnként, és akkor még szeretnénk még bővíteni a palettát. 7 decis üvegekben van a savanyúság, 3 decisben a pástétomok, többféle ízben vannak, a savanyúság 8 féle, a pástétom 5 féle.
És a háziasszonyok mennyire barátkoztak meg ezzel? Mert a gombát mi úgy szeretjük, vagy legalábbis én gyerekkoromból úgy láttam, hogy sütve, meg főzve, de azért savanyúságnak, meg pástétomnak mi nem ettük legalábbis annak idején. Megszokták a háziasszonyok, hogy ennyi mindent lehet készíteni belőle?
Igen, sokan még a receptet is elkérik, szívesen elmondom, hogy készül. A levesnek van nagy kereslet rá, hál' Istennek. Mondják, hogy mikor nagyon szorult helyzetben vannak, akkor csak előkapják, mert ez egy sűrítmény, és 4-5 személy így ilyen 7 decis üvegből jól tud étkezni.
Más gombában nem gondolkodnak, vagy ez a laska gomba bejött, és akkor nem kapkodunk jobbra meg balra, hanem ha ezt tudjuk csinálni, akkor ezt csináljuk.
A csiperke és a laska gomba a kész külön kategória, más a technológiája. A ganoderma gombát próbálta meg a férjem, az is sikerült, de annyifele nem tudunk. Ezzel is nagyon sok a munka. A saját részre az van nekünk ganodermánk.
Üzletekben is ott vannak, vagy inkább a piacon vagy háztól értékesítenek?
Van egy pár üzlet, Margita megye, Maros megye, Kolozsvár, ezekben ott vagyunk, és akkor a vásárokba eljövünk, amikor tudjuk kóstoltatni a termékeket, akkor jobban mennek. Az emberek már kezdnek bizalommal lenni a laska gomba fele, így, hogy látják, hogy ilyen sokoldalú, ennyiféle képen el lehet készíteni. Én is biztatom őket, hogy fogyasszák minél többet.
A karantén időszak az visszavetett a vállalkozásán? Érződik az, hogy volt egy olyan periódus, amikor kicsit óvatosabbak kellett legyünk?
A termelésbe nem kavart be, mert elő voltak a zsákok készítve, ha akartuk, ha nem, azt le kellett termelni. Amúgy a vásárok nagyon hiányoztak, abba éreztük, hogy ne.
Meddig lehet ezt csinálni? Ha szaktudás és szeretet van, akkor bármeddig?
Hát reméljük, hogy majd a gyerekeink folytatják.
Elhangzott interjúnk Horváth Júlia parajdi laskagomba termesztővel készült. Amennyiben lehet, helyi kézműves termékeket vásároljunk. A termőföldet dolgozzuk meg, mert hosszú távon az biztosítja megélhetőségünket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Fazakas István énekelt, most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha a cipőfűző vége kirojtosodott és nehezen lehet befűzni, mindkét végét mássuk szintelen körömlakba. A majonéz nem lesz híg és az olaj nem válik ki, ha az olajat a tojássárgájába lassan, cseppenként keverjük. Rántás készítésénél a lisztet mindig a már meleg zsírba vagy olajba tegyük. A szárított gombát felhasználás előtt legalább 30 percre be kell áztatni, különleges íze lesz, ha víz helyett fehér vagy vörös borba áztatjuk, attól függően milyen ételhez használjuk. A krumplipürét csak kevés forral tejjel hígítsuk, esetleg olajjal kavarjuk ki.
Nem beszéltem a babámmal az este. zsebkendőm is nála van a lájmi zsebében, visszahozza majd vasárnap estére. Mind azt mondják, váljak el a babámtól, inkább elválok az édesanyámtól. Megmutatom életnek az egész világnak, bárja leszek én a régi babámnak. Alig várom, hogy a nap lenyugodjék, hogy az égen páros csillag ragyogjék. Ragyog csillag, páros csillag, helyre sokáig, kísérjel a galambom katkujáig. Ragyog csillag, páros csillag, helyre sokáig, kísérjel a galambom kapujáig.
Balázs Ildikó vagyok, kénosi lakós.
Rózsatermesztéssel foglalkoznak most már egy pár éve. Ebben a vírusjárványos időszakban milyen évet tud elkönyvelni a rózsatermesztés szempontjából?
Hát ez nagyon érdekes év. Az összevisszaságok és a kiszámíthatatlanságok éve volt, főleg az elején, de aztán úgy minden szépen kialakult. Volt benne jó is, rossz is, de összességében örülünk annak, ahogy volt is, ami volt.
Amit megtermesztett, azt tudta értékesíteni időben, vagy azért elég sok kár is van?
Hál' Istennek kárunk nem volt. Érdekes volt az első virágzást, késleltettük, mert nem tudtuk, hogy mi lesz, el fogjuk-e tudni adni. Aztán június elején már nem tudtuk tovább késleltetni, és az összes virág egyszerre kinyílt a fóliába, úgyhogy nem volt az, hogy na most egyszer egyiket vágom, s máskor a másikat, az egészet egyszerre le kellett vágjuk. És akkor volt a hűtőházunk, és abba tettük be, és így tudtuk egy kicsit átmenteni.
Akik cserepes növényeket termesztettek, muskátlit, meg ilyen tavaszi virágokat, azok azt mondták, hogy nekik még jót is tett, mert nem jött be külföldről a sok holland virág. Érezték-e ennek a hatását, vagy különösebben nem zavarja az import virág?
Mi is örültünk annak, hogy nem jött a holland áru, mert a sajátunkat el tudtuk adni. Épp ennek köszönhetően így kipróbálták a mi rózsáinkat is, tetszett, és azóta is visszajáró ügyfelek.
Most a virágárusok inkább a helyi termelőket részesítik előnyben, vagy a virágárusa válogatja, hogy akivel olyan a kapcsolat, akkor igen, de amúgy még mindig tartózkodnak.
Most már az évek alatt megismerték a mi rózsáinkat is, valamennyit vesznek tőlünk is, és azért még a holland áru is ott vannak az üzletekben.
De azt mondják, hogy a miénk azért jobban bírja a strapát. Akkor mégis miért a külföldi? Az sokkal olcsóbban bejön?
Örülök annak, hogy jobban bírja a strapát. Vannak virágüzletek, akik teljes mértékben csak a mi virágunkat árulják, de vannak, akik a holland vagy az ekvádori virágot is árulják, mert azt is keresik a vevők.
Az idei évnek mi a slágere?
Nem mondhatom, hogy az idei évnek volt ilyen kiemelt színe vagy slágere, inkább azt mondhatom, hogy finom vegyesen mindenfélit kértek, de keveset és többször.
A betegségekkel kellett-e küzdködni?
Hát igen, mindig figyelmes kell lenni, és mindig óvatos kell lenni a betegségekkel. Férjem ő, aki kezeli őket.
Bővítésben gondolkodnak? Tehát, hogy több tövet ültetni, és más fajtát, vagy ez épp elég a család erejének?
Bővítésben nem gondolkozunk, 5 és 6 ezer tő között van, pontosan nem számoltam meg, hogy mennyi. Nem szeretnénk, hogy a mennyiség a minőség rovására menjen, és ezt még a család tudja így 4-en, 5-en végezni.
Mekkora körzetbe kaphatók az önök rózsái?
Udvarhely, Keresztúr, Parajd környékén. De akár volt arra is példa, hogy elvitték Magyarországra 50 szállat egy 50 éves születésnapra, vagy volt, hogy vittek a románokhoz is.
És bizonyára a házhoz is jönnek már, hogyha tudják, hogy van, de esetleg a virágüzletbe nem kapnak, ahonnan szokták venni. Volt erre példa, vagy nem ad csak úgy mindenkinek?
Más az ár természetesen, más a viszonteladóknak az ár, és más az egyszeri vásárlóknak. Van, hogy 5 szálér is akár kijönnek Udvarhelyről, és a mi 5 szál rózsánkat veszik meg.
Balázsi Ildikó, kénosi rózsatermesztőt kérdeztük az elmúlt 3,5 percben. Most Csíszér Anna énekel.
Csak
Géza, Héderfai lakos, gazdálkodásra foglalkozok, munkahelyem is van, a Vásárhelyi Vegyészeti Kombinátban dolgozok.
Akkor a gazdálkodás az ilyen mellékállás?
Mellékállás, mert egy fizetésben nem lehet megélni.
Van sok állat?
Van vagy 6 darab tehenem, 6 disznom, vagy 30 darab csirke. Általában nincsen megállás. Munkába is hazajövetelkor, mert tudom, hogy mit kell csinálni itthon, vagy kaszálni megyek, vagy forgatni, vagy bálazni. Itthon az udvaron mindig van munka.
És amikor éppen munkában van, akkor a család beugrik ön helyett?
Hát igen, mert itthon van a feleségem, ő az állatokkal foglalkozik, hátul a kertet igazítsa, édesanyám is még besegít.
Van nagy terület, ami ellátja ezt az állatállományt?
Egy olyan 8 hektár területen dolgozok, amiben van másfél hektár búzatermesztés, vagy 2,5 hektár kukorica, és vagy 4 hektár lucerna.
Jó minőségű a föld, lehet jól gazdálkodni rajta?
Héderfájának van 3 kategória földje. Tehát az első osztályú az itt van a réten, a Kükölön túl, a másodosztályú itt a hegyoldalba, és a harmadosztályú az a hegymeget van. Na de most már a hegymeget azt elcseréltük a rétte, átvette egy ilyen magánvállalkozó, ő dolgozza a hegymeget, a földöket.
Megéri gazdálkodni, vagy nincs más választásuk?
Gazdálkodni megéri, muszáj csinálni, mert egy fizetésben nem lehet megélni. Ez még valamit pótol a fizetéshez.
A megtermelt gabona az minden az állatoknak megy, vagy eladásra is kerül belőle?
Én eladásra nem adok, az állatok a felétetem. Tejet azt értékesítem az szarvasmarhák után, és a disznokból abból még adok is.
Nagyon sokszor mondjuk, hogy az afrikai sertéspest is az itt-ott felüti a fejét. Ez a sertéstenyésztésbe hátrány? A vásárlók félnek disznót venni? Tapasztalja ezt? Vagy hogyha kialakult a vevőkör, akkor nincsen ilyen gond, mert esetleg tudja már, hogy ki nem fogja eladni?
Hát ez a pest is, ez egy kicsit minket is fennakaszt, mert nem nagyon tudunk hozzájutni a malacokhoz például. Az eladásnál pedig lenn a gond az, hogy erősen meg kell keres az ember a vevőt. Mert sokan kim vannak, külföldön dolgoznak, azok most már nem jönnek haza, de azért nagyjából megéri.
Bővítésben gondolkodik?
Esetleg szarvasmarhában még vagy 4-5-10-et haladjam meg, esetleg lássuk, hogy alakul a helyzet, a fiatalok is, ha besegítnek, és ha megfizetnek rendesen a tehet.
Minden szükséges gépe megvan, például a mezei munkához?
Egy gépem, ami nincsen meg, a kukoricaszedő. A többi nagyjából az megvan.
Saját zsírból valósította meg, vagy pályázott is?
Saját erőből volt. Nem pályáztam, mert nem volt lehetőségem.
Meddig szeretné ezt csinálni, ezt a két lakiságot, tehát munkába is járni, meg szabad idejébe gazdálkodni?
Esetleg, amíg nyugdíjba jövök, vagy még utána, vagy 5 évet.
A Héderfái Bulát Géza állattenyésztővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Tóth Erzsébet énekel.
Borzsován beszélgetünk Török Jenő mérnökkel, a Hargita megyei mezőgazdasági igazgatóság egykori vezérigazgatójával.
Rövid ideje, hogy nyugdíjba vonult az igazgató úr, de mi a kapcsolat Borzsovával?
2020. szeptember 15-től vagyok nyugdíjas. 42 éve kerültem Csíkba. Tulajdonképpen, amikor Kolozsvárról kihelyeztek, én lakát kaptam, és vissza akartam menni Maros megyébe. Pakot igazgató úr azt mondta, hogy válogathat, amelyik részébe akar Hargita megyébe, de vissza nem enged. És akkor úgy kerültem Csíkszépvízre, és az első, akivel megismerkedtem, a megye egyik legjobb szakembere, Barta mérnök úr volt, a második pedig a jelenlegi rá egy évre már feleségem is lett, Kovács Katalin.
Milyen hely ez a Csík Borzsova?
Én meg vagyok elégedve, ha nem lettem volna megelégedve, akkor visszamentem volna előbb-utóbb Maros megyébe, mert lett volna ott hely, de jól éreztem magam, befogadott a falu közösség, egy úron tudunk pendülni, ők is értékelik a tevékenységemet, jól egyezünk a családi farmmal, a rokonsággal, akikkel együtt dolgozunk, figyelnek a szaktanácsadásomra. Az első két évet dolgoztam a Szépvízi TSZ-nél, utána alakult 80-ban a kísérleti állomás, 20 évet dolgoztam ottan, és 20 évet a mezőgazdasági igazgatóságnak. Ahogy a 90-ben a földeket visszaadták, a feleségem még örököltek elég jó minőségű földet, és egy kis farmot alapítottunk, sógorral és még egy társal közösen 40 hektáron gazdálkodunk. Ennek egy része saját föld, másik bérelt föld, és sikeresen gazdálkodunk ezen a területen.
És nagyon sok újítást próbál meghonosítani itt Csíkborzsován. Elsők között termesztett mustárt, aztán a ribizlit is meghonosította.
Tulajdonképpen egész életemben szerettem az újdonságot. 20 évet, mint mondtam, a kísérleti állomásra dolgoztam, ebből 7 évet kutatásba, többi részét, mint főmérnök. Már akkor a kísérleti állomásnál több újítást vezettem be, a zöldtrágyázás, amit akkor vetésforgóval, növényápolással, tápanyagutánpótlással több kísérleti parcellám volt. De a nagy termelést jobban szerettem, és akkor a főmérnöke lettem a kísérleti állomásnak. A legjobb időszakot kifogtam, mert a kísérleti állomás után átment egy nehéz időszakon, de amit nem sikerült a kísérleti állomásnál, az utána úgy alakult a helyzet, hogy a saját farmunkon meg tudtam mutatni, és azon kívül adminisztrációban is dolgoztam 20 évet.
A példa az ragadós?
A példa az ragadós, elején nem mindig mertek megkérdezni direkt, hogy milyen vegyszert használunk, milyen fajtát, de később megkérdeztek engemet is, mert szívesen szóbáltam, örventem, hogyha tanácsot adhatok. Ha engemet nem mertek megkérdezni, akkor a sógorunkat, társainkat megkérdezték, vagy figyelték, hogy mi mit csinálunk. Amikor mi elindultunk az ültetőgéppel, a vetőgéppel, akkor másnap indultak mások is, tehát hatott a példa. És meg szokták kérdezni, hogy na, mennyire adjuk a pityókát, hogy adjuk, hogy értékesítsük, és milyen vegyszereket vagy milyen műtrágyát használunk.
A gazdálkodók, a termelők segítik egymást, vagy most mindenki gépesítette a gazdaságát, és akkor úgy meg tudja oldani magára is a tennivalókat?
Leghamarabb alakítottunk egy szűkebb társast, összeálltunk egy páron, és ilyen technológiai társasnak nevezhető, mert mindenki tudta, hogy na itt ebbe a parcellába, ez 8 hektár ebből, 1,8 az enyém, a másik év 2,2, tudta, hogy ettől a szövegtől eddig az övék, de mégis egységesen szántottuk, egységesen trágyáztuk, vegyszereztük, egyforma vetőmagot használtunk. Később megerősödtek többiek is, és legtöbben kiváltak, ma már csak 3-4 vagyunk a társasba. A mustártermesztés volt egy erős pontom, de az új bevezetése nem mindig olyan könnyű. Azért volt, amikor a sógorékkal is meg kellett jól tárgyalni, hogy az újat bevezetni, de később rájöttek, hogy érdemes, és a vetésforgó szempontjából mustárt is, és más növényeket is ki kell próbálni. Több szempontból is érdekes a téma. Klímaváltozással már olyan növényeket is lehet termeszteni, amit ezelőtt 40 évvel elképzelhetetlen volt. A másik az, hogy amióta a pityóka jövedelmezősége csökkent, a megye területe is csökkent felére, és a saját területünk is régebb 14-15 hektáron termeltünk, ma már csak 7 hektár körül termelünk pityókát, túl sok a gabona. Gondolkoztunk, hogy valami más növény, és így jött be a mustár, hogy a vetésforgóban még valami más növény is kerüljön bele. Akiknek van állattenyésztésük, ott nem gond, mert ott bejön a silókukorica, bejön a bükköny, nekünk is van azért a lucerna parcella is, bükköny is, de vetésforgón egy kicsit változtatni kell, mert a gabona után nem ideális vetésforgó.
Most a nyugdíjas évekre vannak valami nagy tervek, vagy még egyelőre próbál kipihenni az aktív éveket, és akkor szép lassan majd esetleg ötletel.
Ez ki volt számolva ezelőtt 5 évvel, hogy amire nyugdíjba kerülök, arra legyen meg a ribizdis parcella. Én Maros megyéből, Nyáradmentéről származom, egy olyan falu, ahol szőlő jól megtermett, édesapám szőlőbrigádos volt, nekem a legkedvencem tantárgyam a szőlészet volt. Mivel Csíkban nem lehet szőlészetről beszélni, itt a ribizdi áll a legközelebb. És így minden nap, minden délután szinte kimegyek, ott megpihenek, és sikeresen termeljük a ribizdit, az idén is 2000 kilós termésünk lett a 23 áron.
Török Jenő nyugalmazott csíkborzsovai agrármérnök válaszolt kérdéseinkre az elmúlt 5,5 percben. A mikrofont most Bodó József veszi át.
Réten, réten, hely a vásárhelyi réten, elvesztettem a zsebbe való késem. Késem után karika gyűrűben valak a vastaj nálom, nem a régi szeretőben. Este, este, hely, este akar lenni, az a kislány haza akar menni. Haza menne, de nincs kísérője, valakom elkísérem, leszek én a szeretője. Haza menne, de nincs kísérője, valakom elkísérem, leszek én a szeretője.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-ejék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Barta János játszott Furuján Rózsa Béla és Népi zenekarának kíséretében. Jövökedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között a Bikfalvi Zoltáni Gáborral beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottaink Paplóránt Nyikomalomfalvi kertészmérnök faiskolás, valamint János András Előd és Vascsongor Csíkdelnei hobbipálinka készítők lesznek. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Magyar Fülpösről jelentkezünk. A Szivárványház vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Bikfalváról hallhatnak. Ezt követően a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük.
Ez csoda, vigye el a máli szájúját.
Bende Mária énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Veres Árpád énekel, majd a Hargita Népi Együttessel búcsúzunk. Rádiózzanak továbbra is velünk. Sármán Sibocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Két út van előttem, melyiken induljak? Kettő a szeretem, melyiktől búcsúzzak? Szőkétől búcsúzok, haragszik a barna, barnától nem válok, mert nem akarjak. Magasak, útágas, nehéz meríteni, durcás a galambom, nehéz megölelni. Ölelni akarom, nem hajlik a karom, hajlik már a karom, de nem a galambom. Ölelni akarom, nem hajlik a karom, hajlik már a karom, de nem a galom.